Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Véget ért a miniszterjelöltek meghallgatása. Délután tesznek esküt, és ezzel megalakul az új Tisza kormány, amely éjféltől lép hivatalba.
Az iráni háborúról és jelentős beruházásról is tárgyalhat a kínai és az amerikai elnök Donald Trump pekingi látogatásán.
Karanténba vonulnak hazájukban a hantavírus fertőzéssel sújtott óceánjáró utasai. A hajó a személyzettel Hollandia felé indult, ahol fertőtlenítik.
Az időjárásról...
Borult, szeles, hűvös idő lesz ma, sokfelé esővel, záporral. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Egy hónappal az országgyűlési választás után véget ér az átmeneti időszak, és az új parlament után ma megalakulhat az új kormány is.
Délelőtt folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. A leendő tárcavezetőket kora délután a Sándor palotában fogadja Sólyog Tamás köztársasági elnök, akitől átveszik kinevezésüket. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja következő ülését, amelyen ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. Az új kormány kedd éjféltől lép hivatalba.
Egyebek mellett a jogbiztonság és az átláthatóság megteremtését nevezte a tárca legfontosabb feladatainak parlamenti meghallgatásán az igazságügyi miniszterjelölt. Görög Márta hangsúlyozta, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítéséhez át kell tekinteni a sarkalatos törvények rendszerét is. Mészáros László összeállítása.
A megrendült közbizalmat kell kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyreállítanunk.
Olyan rendszert kell építeni, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia az mindennapi valóság, emelte ki Görög Márta. Az igazságügyi miniszter jelölt meghallgatásán hangsúlyozta, hogy tárcája visszahelyezné Magyarországot a közös európai jogi kultúra fősodrába.
Az igazsági tárca kiemelt stratégiai célkitűzésének tekinti a magyar jogrendszer Európai Uniós és nemzetközi jogi beágyazottságának teljes körű helyreállítását.
Görög Márta azt is mondta, tervei között szerepel egy alkotmányozási folyamat előkészítése is.
Az igazsági tárca törekedni kíván a jogtudomány és a jogász hivatásrendek képviselőinek bevonására társadalmi egyeztetés keretében. Az alkotmányozási folyamat keretében prioritást kell, hogy élvezzen az országgyűlés, mint legfőbb demokratikusan választott jogalkotó szerv szerepének helyreállítása és megerősítése. A fékek és ellensúlyok követelményére tekintettel indokolt számos sarkalatos törvény, illetve a sarkalatos törvények rendszerének a felülvizsgálata.
Az igazságügyi tárca prioritásai közé sorolta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítését, a munkakörülmények javítását, valamint az igazságügyi eljárások egyszerűsítését és olcsóbbá tételét. Görög Márta beszélt a választási rendszer tervezett átalakításáról is, amelynek szerinte egy tisztességesebb, átláthatóbb és arányosabb működés a célja.
A valaha volt legnagyobb gazdasági és politikai elszámoltatást ígérte a miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. Ruf Bálint a rendszerváltás motorjaként jellemezte leendő minisztériumát.
A miniszterjelölt elmondta, a tárcán belül lesz politikai, parlamenti, stratégiai, szakpolitikai és kommunikációs államtitkárság is. A titkosszolgálat visszakerül a belügyminisztériumhoz, a KSH szakmai kontrollja pedig egyelőre a pénzügyminiszterhez tartozik majd, később viszont újra önálló intézmény lesz a központi statisztikai hivatal. Mint mondta, a választáson a Tisza egyértelmű felhatalmazást kapott arra, hogy az országban vissza kell állítani a jogállamot, azt, hogy, mint mondta, a hazát szolgálni kell, mert az állam nem bánt, hanem szolgál.
Az én minisztériumom azzal fog foglalkozni, hogy politikai elemző és politikai javaslatot tevő szerv legyen. Jogszabályokat nem fog kezdeményezni, nem fog törvényeket előkészíteni, mert arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját és minden miniszter munkáját, hogy tartsuk azt az irányt, amit a TISZA programja lefektet, illetve a kormányprogram majd be fog mutatni. Az én feladatom az, amiket ígért a TISZA párt a kampányba, azt mind megvalósítsuk.
A növekedés beindítása és a költségvetési stabilitás megteremtése az új kormány legfontosabb gazdaságfejlesztési feladata, jelentette ki a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság meghallgatásán a TISZA kormány pénzügyminiszter jelöltje.
Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési fegyelmet és a felelős gazdálkodást garantáló tiszta profilú pénzügyminisztériumot állítanak fel, amely szorosan együttműködik a gazdaságfejlesztés részleteiért felelős gazdasági és energetikai tárcával. Hozzátette, a magyar gazdaság növekedése elmarad az uniós és a visegrádi országok átlagától, ezért a mennyiségi szemléletre és az összeszerelő üzemek létrehozására épülő fejlesztési politika helyett a kis- és középvállalkozásokra alapozó tudásalapú modellváltás szükséges.
A TISZA egységes gazdaságpolitika ajánlatának kiinduló pontja, hogy Magyarország gazdaságpolitikájának ma nem egyszerűen korrekcióra, hanem teljes irányváltásra van szükség. Egy olyan irányváltásra, amelynek alapja a termelékenység bővülésére alapozott új növekedési modell, egy mainál sokkal kiszámíthatóbb gazdasági környezet és egy hiteles, fenntartható középtávú költségvetési pálya, ami az euró bevezetését teszi lehetővé a politikai ciklus végén. Ezek együttese az, ami képes kivezetni a magyar gazdaságot abból a zsákutcából, amelybe az elmúlt években került.
Erős önkormányzatiságot és szakmai fejlesztés politikát ígért miniszteri meghallgatásán a leendő vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória azt mondta, az elmúlt 16 év központosítása és politikai kézi vezérlése miatt fejlesztés helyett csak a források elköltése történt meg. A miniszterjelölt hangsúlyozta, az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, a vidék fejlesztés politikáját össze kell hangolni, Budapestet pedig nem lehet ellenségként kezelni. Brieska Dániel beszámolója.
Somogy országból érkezem. Így nem elméletből, hanem tapasztalatból ismerem a vidéket.
Személyes küldetésének nevezte a magyar vidék ügyét kinevezése előtti meghallgatásán Lőrincz Viktória. Úgy fogalmazott, látta, mit jelent, amikor egy kis településen bezár a posta, a kisbolt, és amikor a házi orvos csak egyszer rendel.
A vidék nem a múlt maradványa, hanem közös jövőnk egyik kulcsa. A vidéki közösségek képezik a gazdaság, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi összetartozás zálogát.
Lőrincz Viktória szerint szükségtelen látványberuházások helyett valódi vidékpolitikai fordulatra van szükség. A vidékfejlesztés pedig, mint mondta, nem szűkíthető le az agrárpolitikára. A főváros finanszírozására és az együttműködés rendezésére a TISZA új politikai tartalmú javaslattal készül. Lőrincz Viktória olyan Budapest törvényt ígért, amely rögzíteni a mindenkori kormány és a főváros együttműködését, a finanszírozást, a feladatköröket és például a közlekedési megállapodásokat.
Budapest Magyarország gazdasági motorja, közlekedési központja és nemzetközi arca. A közlekedés, az infrastruktúra, a gazdaság és a közszolgáltatás területén hosszú távú intézményes együttműködésre van szükség a mindenkori kormány és a mindenkori fővárosi vezetés között, és külön kiemelem, hogy az agglomerációs településekkel a közfeladatok mentén is. Ezért egy világos, kiszámítható együttműködési keret megteremtése a célunk. A Budapest törvény célja pontosan ezt alapozhatja meg.
A tárca tervei között szerepel az úgynevezett okos falu program is. Ez egy uniós koncepció, amely már a Fidesz kormány terveiben is szerepelt korábban. Lőrincz Viktória arról beszélt, hogy a program új politikai hangsúlyt kap a TISZA kormány alatt.
A 2028 utáni időszakban az okos falu nem kiegészítő program lesz, hanem a helyi fejlesztés politika egyik alapmodellje. Ezért azt szeretném, hogy Magyarország ebben ne követő, hanem éllovas legyen.
Lőrinc Viktória beszélt a Szent István programról is. Évente 10 falu kap 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet, amelynek felhasználásáról helyben döntenének. Maga az 1 milliárd forintos támogatási konstrukció a Tisza párt programjában került elő először. Lőrinc Viktória miniszteri kinevezését a Vidék és Területfejlesztési Bizottság végül 6 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta.
Az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés területén van mit tenni. Erről is beszélt a Szociális Bizottság előtti meghallgatásán a Szociális és Családügyi Miniszter jelölt. Kátai Németh Vilmos kérdésre válaszolva azt mondta, elavultnak tartja az 1997. évi gyermekvédelmi törvényt. A kórházban hagyott csecsemőkkel kapcsolatban pedig kiemelte, gyorsítják az örökbefogadás intézményét, hogy minden gyermek szerető családban nőhessen fel. A családtámogatási intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolva azt mondta, a szerzett jogokat nem veszik el, a szerzett kedvezmények rendszerét viszont megvizsgálják, de akár ki is terjesztik. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
A Tiszának fővállalása lesz az, hogy átvilágítjuk ezeket az eseteket. Teljes körűen kivizsgáljuk szakemberek bevonásával, pszichológusok, rendvédelmi szakemberek, nyomozóhatóságok, mert egyetlen gyermek bántalmazás sem maradhat titokban, nem lehet eltusolni. Mindenkinek felelnie kell azért, amit a gyermekeinkkel tettek.
Mondta a gyermekvédelmi rendszerben elkövetett bántalmazási ügyekről a Szociális és Családügyi Miniszter jelölt kinevezése előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos arról is beszélt, hogy párbeszédet, széles körű egyeztetést kezdeményeznek a területen dolgozó szakemberekkel. Hozzátette, vissza kell adni a szakma társadalmi megbecsültségét. A miniszter jelölt hangsúlyozta, a kampányt ki kell zárni a gyermekvédelemből.
A gyermekekkel nem kampányolni kell, a gyermekekre vigyázni kell. A gyermekek nem a gyermekvédelem tárgyali lesznek, mint ahogy a Fidesznél, hanem a gyermekek alanyok lesznek. Jogalanyok, akiknek szeretetre, megbecsülésre, családra van szükségük, nem pedig pedofil rémekre.
Kátai Németh Vilmos a szociális hálóval kapcsolatban azt mondta, át kell világítani ezt a területet is. Úgy fogalmazott, hatalmas ellátási sivatagok vannak ebben. Kiemelte, sok esetben a család megtartó szolgáltatások, mint például a házi orvos, nem érhetők el, vagy óriási a kaváró listák. Hozzátette, meg kell változtatni a szociális támogatások rendszerét is, hogy az valóban a rászorulókat szolgálja.
A Tisza vállalását tartani fogja, és még tanévkezdés előtt megkezdi a rászoruló gyermekeknek nyújtandó tanévkezdési segély folyósítását, vagy támogatás hozzájárulás folyósítását.
Kiemelte, az időseknek is megbecsülés jár. Erősíteni kell az otthon gondoskodás, az otthon ápolás rendszerét. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatban elmondta, erősíteni kívánják a nők politikai és közéleti szerepvállalását. Az elfogadás azonban más területen is fontos, a romákat is meg kell becsülni. Hangsúlyozta, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, létrehozzák az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét is. Kátai Németh Vilmos elmondta, olyan jogszabályalkotásokat is kezdeményeznek, amelyek az egyszülős családmodellt erősítik. A miniszter jelölt a magyar munkaerővédelméről is beszélt. Kiemelte, széles társadalmi egyeztetés után megváltoztatják a munkajogi szabályokat.
A Tisza 2026. június 1-től megtiltja, megakadályozza az unión kívüli harmadik országbeli gazdasági migránsok bevándorlását.
Hozzátette, az egyeztetéseket támogatni kell a kormány, a munkáltató és a szakszervezetek között is. A környezetszennyező gyárakat pedig ellenőrizni kell, és addig, amíg nem tartják be a szabályokat, nem szabad nekik működési engedélyt adni. A közfoglalkoztatásról azt mondta, megtartják, de megreformálják a programot. Kátai Németh Vilmos a családtámogatási intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolva úgy fogalmazott, a Tisza párt a vállalásait a költségvetés ismeretében fokozatosan teljesíteni fogja. Kiemelte, szerzett jogokat nem vesznek el, a szerzett kedvezmények rendszerét pedig megvizsgálják, és amennyiben lehetséges, ki is terjesztik.
Párthűség helyett szakmai, független, együttműködésen és párbeszéden alapuló kultúrpolitikát, igazságos és átlátható támogatási rendszereket alakítana ki a Tisza párt. A többi között erről beszélt a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kinevezése előtti meghallgatásán. Tarr Zoltán azt mondta, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, átvilágítják a közpénzből működő állami színházi intézmények gazdasági és jogi működését, leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket, és nemzeti olvasóprogramot indítanak el. Részletek Kovács Mártontól.
Kultúrharc helyett kultúrbékét szeretne vívni, politikai bosszú helyett pedig szakmai helyreállításra törekedne a jelenlegi kormány, jelentette ki a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. Tarr Zoltán meghallgatásán hangsúlyozta, a kultúrát vissza kell adni a társadalomnak, az alkotóknak, a szakmai közösségeknek, a helyi közösségeknek és a közönségnek. Szerinte a Fidesz-KDNP nem csak rosszul menedzselt kulturális intézményeket, hanem lojalitás alapú kulturális rendszert épített ki. A kár ezért nem csak pénzügyi és intézményi, hanem társadalmi és nemzeti is. Tarr Zoltán azt mondta, a Tisza párt szerint a kultúra nem költség, hanem befektetés. Társadalmi kohéziót, kritikus gondolkodást, mentális ellenálló képességet, kreatív gazdasági teljesítményt és nemzetközi tekintélyt jelent.
A kulturális rendszerváltás első pillére a szakmai autonómia helyreállítása. A kulturális intézményt nem a pártpolitikai hűség, hanem szakmai teljesítmény, a közbizalom és intézményi felelősség alapján kell vezetni. A második pillér az átlátható és kiszámítható finanszírozás. A kulturális élet nem működhet egyedi kegyekből, politikai kapcsolatokból és alkalmi, kiszámíthatatlan támogatásokból. Több éves, tervezhető finanszírozási környezetre, szakmai zsűrikre, nyilvános döntési indoklásra és ellenőrizhető elszámolásra van szükség. És végezetül a harmadik pillér a társadalmi hozzáférés megerősítése. A kultúra nem lehet kizárólag fővárosi vagy elit intézmény. Ügy. Jelen kell lenni a falvakban, kisvárosokban, a könyvtárokban, művelődési házakban, az iskolákban, a független műhelyekben és az online terekben is.
Tarr Zoltán közölte, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, visszaadják az intézmények szakmai önállóságát és leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket. Megkezdik az Iparművészeti Múzeum értékalapú rekonstrukcióját, megerősítik a közgyűjteményi digitalizációt, a kutathatóságot és a társadalmi hozzáférést, valamint önálló országos műemlékvédelmi intézményt alakítanak ki. A célok között említette a Nemzeti Kulturális Alap működésének átvilágítását és a Nemzeti Filmiroda kapacitásainak megerősítését. Hozzátette, a színházi szakma megosztottságának csökkentésére újraindítják a párbeszédet, átlátható vezetői pályázati rendszert és szakmai kinevezési gyakorlatot vezetnek be. Emellett kiszámítható támogatást biztosítanak a független előadó művészeti szférának, kidolgozzák az előadó művészeti életpályamodellt és átvilágítják a közpénzből működő állami színházi intézmények gazdasági és jogi működését. Helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját, átlátható ösztöndíjas rendszert alakítanak ki a fiatal és a középgenerációs szerzőknek, képzőművészeknek és alkotóknak. Rendezik a kiállítási díjak, jogdíjak, a műterem használat, a társadalombiztosítási és nyugdíjkérdések intézményi kereteit, valamint nemzeti olvasóprogramot indítanak.
Nem kényszerítő, hanem élmény alapú módon népszerűsíti majd az olvasást. Megerősítjük, támogatjuk a könyvtári hálózatot, és valódi helyi közösségi terekké fejlesztjük ezeket. Felülvizsgáljuk a könyvpiacot torzító szabályozásokat, ideértve az elkönyvek áfáját és a független könyvesboltok helyzetét. Valamint visszaemeljük a vizuális kultúrát és a művészet történetet az oktatásban, az életminőséget meghatározó tudások közé.
Tarr Zoltán azt mondta, a Tisza párt feladata az lesz, hogy lezárja a kultúrharcot, és közös társadalmi üggyé tegye a magyar kultúrát.
Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője.
Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be a posztot. Még Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség előtt áll az új vezetés.
A gazdasági versenyhivatal elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex.
A GVH alap kérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott időt a közjogi méltóságok lemondására.
Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait.
A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszednie a hirdetményeket annak, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetnek.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint nehéz év előtt áll a hazai építőipar.
Kolyi László a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy idehaza jelentős az állami beruházások aránya a szektorban. A leköszönt kormány viszont a koronavírus járvány miatt 2022-ben mintegy 5000 milliárd forintnyi fejlesztést halasztott el, amit azóta sem pótoltak. Hangsúlyozta, a választás is hatással volt az iparágra, a korábbi kormány ebben az évben már nem az új építőipari beruházásokkal foglalkozott. Hozzátette, a kitörést a lakáspiac élénkülése hozhatja, amit segít az Otthon Start program.
Az évos számításai szerint, ha a program az elgondoltak szerint folytatódik, akkor 2026-ban körülbelül egy 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 25 ezer új építésű lakást munkába tudunk venni, és nyilván ennek van egy kifutási ideje, hogy 2027-28-ban mikor mennyi fog elkészülni. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg van elegendő építőanyag, kivitelező, tervezői kapacitás ahhoz, hogy ezt a nagyságrendet rövid időn belül megugorjuk.
Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása.
A régióban elsőként akkreditálták a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ami igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, mondta a közmédiában az egyetem részlegvezetője. Deák Pál Ákos hangsúlyozta, a modern, kíméletes daganatterápia képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang használatával pusztítja el a tumort, és egyben enyhíti a betegek fájdalmát.
Amikor mondjuk a sebész nem tud már mit tenni, vagy esetleg a beteg nem alkalmas arra valamiért altathatóság szempontjából, hogy műtőasztalra kerüljön, ebben az esetekben az intervenciós radiológia teljes mértékben a képbe tud jönni, és ezekkel a modern eljárásokkal tud segíteni a betegen. Úgy szoktuk mondani, hogy általában szolid szövetekben, tehát szolid szervekben, májban, vesében, tüdőben, csontban, adott esetben hasnyálmirigyben lévő daganatok, amiket mi elsősorban célzunk. Ezekben a szervekben olyan nagy hatásfokkal tudunk dolgozni, és olyan nagy hatásfokkal tudunk gyógyítani, ami adott esetben eléri, vagy még meg is haladja a sebészeti kezelés lehetőségeit.
Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 56 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és aki kiemelkedő munkásságával megteremtette a modern betegápolás alapjait.
Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen az egészségügyben, a szakemberhiány világszerte jelentős problémát okoz.
Ha megnézzük a világ statisztikai adatokat, akkor a mostani álláspont szerint 6 millió ápoló hiányzik a Földön, hogy biztonságos betegellátást nyújtsanak. Az országonként különböző mértékű ez a szám, de mindenhol ápoló hiány van. Azért, mert ehhez a hivatáshoz a szakmai tudáson és a szakmai fejlődés iránti vágyalomon túl, szakértelmen túl, érzelmekre, szívre, lélekre is szükség van, és a modernkori társadalmak pedig nem ilyen irányba mennek, hogy ilyen típusú emberek álljanak a jövőkép középpontjába. Tehát erre a hivatásra azt gondolom, hogy születni kell.
Budapesten és országszerte több mint 100 helyen várták reggelivel azokat, akik biciklivel mentek munkába.
Kovács Bende Guza BKK szóvivője elmondta, a Bringázza munkába kampány célja, hogy megszólítsa azokat a kerékpározókat, akik rendszeresen ezt a fenntartható közlekedési módot választják, és összehozza a bringásokat, illetve a helyi bringás közösségeket.
Vannak azok az emberek, akik pedig még ezt nem próbálták ki. Ennek a kezdeményezésnek egyébként ők a legfontosabb célcsoportja, hogy olyan embereket is kerékpárra tudjunk ültetni, akik ritkán vagy egyáltalán nem kerékpároznak, talán egy kis finomság meghozza a kedvüket hozzá.
Holnap adják át a Bartók Rádió zenei díjait. Idén 11 kategóriában díjazzák a hazai klasszikus zene kiválóságait, értékőrző és értékteremtő munkájuk elismeréseképpen. Bújtás Szintia és Kovács Márton összeállítása.
Most harmadik alkalommal adjuk át, 2024-ben volt az első díjátadó.
Mondta a Bartók Rádió csatorna igazgatóságának koordinálásával megbízott vezetőszerkesztő a Kossuth Rádióban. Bánkövi Gyula hozzátette, a zenei eseményen a korábbi években is a magyar zenei élet kiemelkedő alakjait díjazták.
Föllépnek olyan művészek, akik például díjazott eseménynek voltak a művészei, és hát ugye most is átadjuk az év művészedíjat, a jazz kategóriában két díjat, az év karmestere, év zeneszerzője, év zenei együttese, év zenekara, év produkciója, tehát hogy nagyon érdekes estének nézünk elébe.
Soha nem járt annyi ember hangversenyre Magyarországon, mint napjainkban. Erről már a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója beszélt. Lendvai György hozzátette, világszerte is nagy az érdeklődés hasonló zenei események iránt.
Budapestnek páratlan zenekari élete van, hiszen 10 nagy szimfonikus zenekar működik. Amióta van műfa és zeneakadémia mellett, azóta gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden este két házat tölt meg a klasszikus zene.
A Bartók Rádió zenei díjátadóját május 22-én 19 óra 35 perctől közvetíti a Bartók Rádió. Emellett a zenei eseményt május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, 24-én 21 órától pedig az M5 kulturális csatornán lehet újra megnézni.
3 perc múlva lesz 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy véget ért a miniszterjelöltek meghallgatása. Délután tesznek esküt, ezzel megalakul az új Tisza kormány, amely éjféltől lép hivatalba. A folytatásban pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy karanténba vonulnak hazájukban a hantavírus fertőzéssel sújtott óceánjáró utasai. A hajó a személyzettel Hollandia felé indult, ahol fertőtlenítik.
Déli krónika.
A Magyarországgal szembeni hetes cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció.
Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a jogosultak csak nem 80%-a vett részt, jelenleg pedig a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Szerintük ez egyértelműen bizonyítja, hogy az eljárás hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken alapult. László András EP képviselő azt is sürgette, hogy az Európai Bizottság oldja fel a Magyarországnak visszatartott uniós forrásokat.
Nagy-Britanniában távozásra kérte a miniszterelnököt 4 kabinettag és számos kormánypárti képviselő. A BBC ugyanakkor úgy értesült, hogy a kabinetben egyelőre nincsenek többségben a kormányfő távozását szorgalmazó miniszterek.
A múlt héten az angliai tanácsi, valamint skóciai és walesi parlamenti választások eredményeként előre tört a Nigel Farage vezette szélsőjobboldali, radikálisan EU és bevándorlás ellenes párt. A munkáspárt pedig sok mandátumát elveszítette.
Miközben ismét jelentős orosz légicsapás sorozaton van túl Ukrajna, újabb súlyos korrupciós botrány robbant ki Kijevben, amely ezúttal az elnöki hivatal korábbi vezetőjét érinti. Részletek Iváncsik Attilától.
Egy halálos áldozata és több civil sebesültje van az Ukrajnát sújtó éjszakai orosz légicsapásoknak. A vezérkar jelentése szerint Kijevet, Harkivot és Nyiprót is célba vették az ellenséges drónok. Lakótömbök, óvodai épület és vasúti infrastruktúra is leégett. Az ukrán védelmi miniszter arról beszélt a sajtónak, hogy az ukrán hadipar már képes olyan rakétákat gyártani, amelyek hatékonysága megegyezik a német Tauruszéval. Így már 1500 kilométeres távolságból is hajtottak végre sikeres támadást orosz olajfinomító ellen. Mihajlo Fedorov kiemelte, nem áll rendelkezésre elegendő hadianyag, ezért továbbra is szükség van a nyugati szövetségesek modern rakétáira. Közben újabb erekszászi járási katona halálhírét jelentették be. A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint a Bótrágy őrmestert másfél éve eltűntként tartották nyilván, most azonban bebizonyosodott, hogy harc közben elesett. A kárpátaljai sajtó kiemeli, az elmúlt időszakban nem telt el nap katonai gyászjelentés nélkül. Ukrajnában újabb korrupciós botrány robbant ki. Andrij Jermakot, az elnöki hivatal pár hónapja leváltott vezetőjét pénzmosással vádolták meg a korrupció ellenes hatóságok. Volodymyr Zelenszkij korábbi jobb kezénél már tartottak házkutatást. Egy hete Zelenszkij elnök hivatalának első vezetőjét, Andrij Bogdánt is büntető szankciókkal sújtották, egyebek mellett befagyasztották vagyonát. Őt hazárulással vádolták meg.
Irán 90%-os urándúsításba foghat, ha ismét támadás éri. Ezzel fenyegetőzött az iráni parlament Nemzetbiztonsági és Külügyi Bizottságának szóvivője.
Tavaly júniusban Donald Trump amerikai elnök azt mondta, eltüntették az iráni nukleáris létesítményeket a 12 napig tartó izraeli-amerikai csapásokkal, de továbbra sem tudni, mi lett a sorsa annak a dúsított uránnak, amely a megrongált iráni nukleáris létesítmények romjai alatt van. Az amerikai elnök szerint ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet. Donald Trump ismét megerősítette, legfőbb célja, hogy megfossza Iránt az atomfegyvertől.
Elemzők szerint az iráni háború lesz a legfontosabb téma az amerikai elnök kínai látogatásán, de akár óriás beruházásokról is megállapodás születhet. Utóbbi különösen jól jönne Donald Trumpnak, az elhúzódó iráni háború ugyanis erősen megtépázta népszerűségét. Az amerikai választók leginkább az infláció és az emelkedő árak miatt elégedetlenek. Részletek Montán Eriktől.
A hormozi szoros forgalmának leállása világszerte jelentős olajáremelkedést okozott. Az Egyesült Államokban másfélszer annyit kell fizetni egy liter benzinért, mint évelején. Ez pedig a gazdaság minden szegletére érezhető hatással van. Habár Donald Trump pekingi látogatásának egyik központi témája lesz a hormozi szoros és az iráni háború, hétfő esti fehérházi rendezvényen nem volt hajlandó beszélni a témáról. Ma ezt a partvonalra tesszük az irániakat és vacsorázunk egy jót. Mindenkinek köszönöm, hogy eljött, mondta az elnök. Pekingben viszont már mindenki arról beszél, mi várható a Xi Jinping-Donald Trump csúcs találkozón. Az országaink közötti viszony valószínűleg szorosabb lesz. Különösen jól járhatnak azok a vállalatok, amelyek exportálnak a másik országba. Vélte egy pekingi férfi. Szakértők szerint jelentős beruházásokról állapodhat meg a világ két legnagyobb gazdasága. Donald Trumpot ugyanis a legnagyobb amerikai cégek vezetői is elkísérik Pekingbe. Az elnökkel utazik többek között a világ leggazdagabb emberének számító Elon Musk, valamint Tim Cook, az Apple vezérigazgatója is.
A Kanári-szigeteken az utolsó utasok is elhagyták a Hondius luxushajót, amely hantavírus fertőzés miatt szakította meg útját. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vírus akár másfél hónapig is lappanghat a szervezetben, így a következő hetekben újabb megbetegedésekre számítanak világszerte. Eddig 9 esetet azonosítottak, 3-an belehaltak a szövődményekbe. Bánk Kata összefoglalója.
Mazukban és védőruhában hagyták el a hantavírussal fertőzött Hontiuszt az utolsó utasok és a legénység egy része hétfőn a Kanári-szigeteken. Az embereket a granadillai kikötőből rendőri felvezetéssel buszokkal vitték egyenesen a repülőtérre, hogy elkerüljék az esetleges érintkezést a helyiekkel. Sikeresen lezártuk a műveletet, két nap alatt összesen 23 ország 125 utasát és személyzet egy részét evakuáltuk. Ők már vagy a saját országukban vannak, vagy éppen úton vannak hazafelé, nyilatkozta a spanyol egészségügyi miniszter. A kimenekítettek utolsó csoportja kedden megérkezett Hollandiába. A két mentesítő járat 28 embert szállított az Eindhoveni repülőtérre, akik között ausztrál, brit és új-zélandi állampolgár is van. Mielőtt az utasok hazafelé tartottak, az óceánjáró is elhagyta a Tenerife kikötőt és Rotterdam felé indult, ahol alapos fertőtlenítésnek vetik alá. A Hondiuson a legénység 25 tagja és két orvos maradt. A hajón szállítják annak a német férfinak a holttestét is, aki az utazás során vesztette életét. Az egészségügyi világszervezet közölte, eddig 9 esetet azonosítottak, ebből 7 pozitív lett, 2 még megerősítésre vár. Mivel a vírus lappangási ideje akár másfél hónap is lehet, további megbetegedésekre lehet számítani. ezért indokolt az utasok és a kontaktszemélyek teljes elkülönítése. A hantavírus, az Andes vírus lappangási ideje nagyon hosszú. Azoknál, akik elkapják, átlagosan mintegy 3 héttel később jelentkeznek a tünetek. De ez akár 40, esetleg 40-45 nap is lehet. Ez az oka annak, hogy az utánkövetési időszak ilyen hosszú, nyilatkozta az Egészségügyi Világszervezet járványügyi szakértője. A hajón a zárt környezet miatt gyorsabban terjedhetett a kór. A hatóságok abban bíznak, hogy az utasok evakuálásával és elkülönítésével sikerült felszámolni a gócpontot.
Kevesebb mint egy hónap van hátra a labdarúgó világbajnokság első mérkőzéséig. A tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, összesen 16 helyszínen. Kanalas Lili összeállítása.
Rohamtempóban dolgoznak egy füves pálya kialakításán a júniusban kezdődő labdarúgó világbajnokságra a Houston stadionban. A texasi településen 7 mérkőzést játszanak majd. Houston mellett még 10 nagyvárosban rendeznek meccseket az Egyesült Államokban. A torna ideje alatt Seattle-ben nagy forgalomra számítanak a vendéglátóhelyeken. Már márciusban elkezdtünk készülni, mert egyszerre rengeteg ember fog nálunk megfordulni. Az utca túloldalán van egy szálloda, amely a világbajnokság mind a 6 hetére telt házas, magyarázta az egyik bárvezetője. Már elkezdődött a visszaszámlálás Mexikóban is, ahol 3 városban tartanak majd mérkőzéseket, köztük a labdarúgó világbajnokság első találkozóját is. Mexikóvárosban egy hónappal a torna kezdete előtt adták át a felújított elővárosi vasutat, amelyen a szurkolók a stadioni utazhatnak majd. A fejlesztéssel több elektromos kocsit állítottak forgalomba, ezzel csak nem duplájára emelték a napi utas számot. Guadalajarában közben spanyol szakemberek több hetes kiképzést tartottak a mexikói rendőröknek a tömegrendezvény biztosításáról. Gyakorolták a tömeg irányítását, a sportolók zavartalan bejutásának biztosítását és az emberek terelését a zavartalan forgalom érdekében. Emellett feladat volt az evakuálás úgy, hogy közben a rivális szurkolókat elkülönítsék egymástól, magyarázta az egyik kiképző. A labdarúgó világbajnokság helyszínei közül a legkisebb a torontói BMO Field stadion, ahol a kapuk mögött összesen 17 000 új ülőhelyet építettek fel. A lelátókat a hétvégén már le is tesztelték, amikor rekordszámú szurkolót regisztráltak. Összesen csak nem 45 000-en voltak kíváncsiak a helyi csapat és az Inter Miami összecsapására. Utóbbiban a világbajnok Lionel Messi is pályára lépett.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M30-as autópályán Nyéklátháza térségében egy kamion átszakította a szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél a belső sávot lezárták. A 3-as főúton Encs külterületén 2 autó karambolozott, a 223-as kilométernél a forgalmat megállították, kerülni helyben önkormányzati utakon keresztül lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban a 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utca és a Teve utca között, darúzás miatt várhatóan délután 1 óráig. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Ma napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerületben az Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Lehűlést és csapadékot hozott a hidegfront, kell-e fagyra számítani? Kérdezem a meteorológust, Fejős Ádámot.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Kisebb körzetekben, ahol felszakadozik a felhőzet és leáll a szél, például a Nyugat-Dunántúli régióban 0-1 fok lehet, de nem ez lesz a jellemző. A Dunántúl nagy részén is 2 és 8 fok között lesz a minimum hőmérséklet, és egyébként ez várható országhatárainkon belül. Esetleg az erősebben felhős nyírségben, vagy az északalföldi régióban lehet 9 fokos minimum hőmérséklet. Egyébként a csapadék zóna, amely a hidegfronthoz kapcsolódik, napközben halad kelet felé, az esti órákban Közép-Magyarországon éjszaka és hajnalban keleten, északkeleten várható átmenetileg intenzívebb záporeső. A légmozgás tartósan erős, néhol viharos lesz, nyugati, észak-nyugati szelek dominálnak egészen reggelig bezárólag. A hőmérséklet ma még egyébként tághatárok között alakul, nyugaton 11, délkeleten 22 fok.